Krasznahorkai László, Rombolás és bánat az ég alatt. Részlet. Az utolsó mandarin. Közvetlenül Kínába történt elutazásom előtt Münchenben találkoztam Yang Liennel, aki ismervén 1998-as kínai tapasztalataimat s az e tapasztalatra épülő véleményemet az otthoni helyzetről egyáltalán nem osztotta azt. Szerinte a kínai szellem nem halott. A kínai szellem a mélyben még mindig alapvető, s amikor befejezte előadását a kérdésről, hallgatott egy kicsit, aztán huncut tekintettel rám nézett, és szavai megerősítéséül, mint egy hozzáfűzte még, hogy de várj csak, menj el majd az apámhoz Tiencsinbe, el nem ulazd, mert akkor látni fogod, hogy a klasszikus kultúra bizonyosan él, látni fogod a klasszikus kultúrát teljes életnagyságában, mert ő, az én drága apám Tiencsinben, maga a megtestesült klasszikus kultúra. Most itt ülök ezzel a méltóságos, gyönyörű, őszhajú idős emberrel egy tiencsini lakótelep szegényes kicsi lakásában, mely egyéb iránt nagyon emlékeztet arra, amelyet én béreltem Shanghaiban a Fudan Egyetem közelében. Ott ülök szemben Yang Qingguával, s rögtön beszélgetésünk elején elmesélem neki, mit mondott róla a fia. Nagyot nevet, de nem felel rá semmit. Úgyhogy megkérdem még egyszer, hogy igaz-e, hogy benne a klasszikus kultúrát tisztelhetem? Azt hittem, nevetni fog megint, de nem. Ezúttal nem. Most elkomolyodik, és rövid gondolkodás után válaszol.
Érdeklődöm a klasszikus kínai kultúra iránt.
Akkor, mondom, hogy rögtön a közepébe vágjak, engedje meg, hogy megkérdezzem a véleményét arról, mi a szerepe, vagy mi lehetne ennek a klasszikus kultúrának, vagyis Kína hagyományos kultúrájának a mai életben? Yang úr megint gondolkodik egy darabig, majd mély levegőt vesz. Ebből már tudom, hogy előadás következik. Hamar kiderül, hogy Lien édesapjának minden szóbeli megnyilvánulása kinyilatkoztatás. De arra is hamar rájövök, hogy mindaz, amit elmond, egyszerűen igényli is ezt a fajtáját a gondolatok kifejtésének. Rendszere van mindannak, amit mond. Valami nemes retorikája. Egy hajdani, nagyon régi retorikát hallok a távolból, amely tulajdonképpen már nincsen.
Thank you.
Nem, a hagyományos kultúra befolyása a modern életre, mireánk, mindannyiunkra hatással van. Mi vagyunk a legdicsőbb ókori civilizáció. Egyedülálló ez az egész világon, mert a mi kultúránk egy igazi különlegesség a történelemben. Minden egyéb ókori civilizáció, az egyiptomi, a római és így tovább, mind véget ért, eltűnt. A miénk az egyetlen, amelyik még mindig életben van, s ennek az az oka, hogy a mi tradíciónknak van egy rendkívül különleges vonása. Történelmünk ugyanis írott történelem, és ez alatt azt értse, hogy ez egy olyan kultúra, amely az írás feltétlen primátusára épült. A kínai történelem az írott nyelv hatása alatt fejlődött. A kínai nemzet számára az írás volt a legfontosabb. És itt már is szólnom kell Konfúciuszról. Én nem szeretem Konfúciusz gondolatrendszerét, és azért nem, mert túlhangsúlyozza a tekintély szerepét a társadalomban. Ha te ebben a társadalomban létezel, meg vagy határozva egy tekintély által. Alá vagy vetve az apának, alá vagy vetve a császárnak. Én nem szeretem a tekintélyt. Én a szabadságot szeretem. A szellem szabadságát. És Konfúciusznak van egy ellensúlya a kínai hagyományban, Laozi, illetve Zhuangzi. Az én véleményem szerint ők, az ő filozófiájuk a legmagasabb rendű Kínában. És egyúttal ez az, ami rám a legnagyobb hatással van. De ahogy kimondtam az imént, a Konfúciuszt bíráló szavaimat már is igazítanom kell rajtuk valamennyit. Konfúciusz ugyanis magától értetődően benne van a gondolataimban, abban, ami vagyok. Ismerem Konfúciusz műveit, és nagyon sok tanítása mélyen befolyásolta, mit gondoljak a világról. A konfúciuszi iskola, tudnélik, nem az elméletre hatott, hanem a hétköznapi életre. Ha volt egy barátom, aki valahonnan messzeföldről eljött engem meglátogatni, boldoggá tett. Már hogy is ne lettem volna boldog? És ez Konfúciusz. Nyilván ismeri, melyik híres jelenetre és mondatra utalok. Összefoglalva tehát, mi mindannyian Konfúciusz árnyékában éltünk és élünk. Amikor 21 néhány éves voltam, amikor kezdtem megismerkedni a nyugati szellemi világgal, akkor példának okáért találkoztam azzal a fogalommal, hogy demokrácia. Semmi ilyesminek nincsen nyoma a kínai kultúrában, pedig ez valami jó dolog, értettem meg. Az egyenlőség, a szabadság, a demokrácia. Úgy gondoltam, ezek mind helyes, pozitív eszmények. És hamarosan ezen eszmények kezdtek beépülni az én kínai kultúrámba. És mivel a gondolataimnak a kínai kultúra a bázisa, a kiinduló pontja, a gyökere, a külföldről szerzett információk, a nyugati hatás engem soha nem fordított szembe a saját kultúrámmal. És egyensúly jött létre bennem. És ez azért történhetett így, mert én magam a saját kultúrámat Laozire és Zhuangzire alapoztam, akik azt tanították, hogy te szabad vagy, ha a belső világod szabad. Így hát kijelenthetjük, hogy akár Konfúciusz, akár Laozi, valamiképpen mindenki itt az ókori kínai kultúra befolyása alatt áll. De, ha mélyebbre mégy, beszélned kell az értelmiségről. Az értelmiség a mi tradíciók szerint a legjobb, a legnemesebb része a társadalomnak. Ezek azok az emberek, akik megvédik a tradíciót. Nélkülük nincs haladás, nincs kultúra, így hát ők a legfontosabbak, az agyak, akik gondolkoznak. A dolgozó emberek, a munkások, a parasztok nem erősek a gondolkodásban. Ők a közösség befolyása alatt állnak. Gondolataik közönségesek. Közönséges, ahogy gondolkodnak, és közönséges, ahogy cselekszenek. De ők is az ókori kínai kultúra hatása alatt teszik, amit tenniük kell. Viszont míg ők változatlanok, állandók, addig az értelmiség, és csak az értelmiség újra és újra megújul a maga szellemében, ők azok az írástudók, akik újra meg újra a szellemhez fordulnak, és kezdik látni, mi az élet. Meg kell mondanom, hogy én beszélek egy kicsit magamról. Nekem vannak gyerekeim. Van Lien, van a lányom, van egy kisebbik fiam. Nekem 3 gyermekem van. Nagyon jó a véleményük rólam. Ők mind nagyon szeretnek engem. És elmondhatom, nincs köztünk generációs konfliktus, mert én értelmiségi vagyok. Nekem nincs, és nem volt nagy kedvem nyomasztani őket. Mindig szabadon beszéltem és beszélek velük, de nem csak velük, minden emberrel így beszéltem egész életemben. Úgy vélem, ha az ember szabadon nyíltan beszél, nincs tévedés a beszédében, és te beleszólhatsz, ha nincs igaza. A lányom azt mondja, én vagyok a legjobb ember az egész világon. Azt mondja, sehol nem talál egy olyan embert, mint én, aki engedi őt beszélni, aki hagyja, hogy ő elmondja, amit valóban akar. Van néhány olyan igazság, amit én mondok, van néhány olyan, amit ő. Én elfogadom, ha neki van igaza. Ha neki van igaza, megváltoztatom a véleményemet. Sőt, én véleményednek azt a részét is akceptálni tudom, ami nem igaz. Soha nem mondom, ezt nem engedem. Tedd, amit szeretsz. Én persze tudom, mi az, ami nem helyes. Ott van a fiatalabbik fiam. Amikor katona volt, 20 éves korotáján mi történt? Van egy nagyon rossz tradíció a kínai hadseregben, mindenki cigarettázik, iszonyúan cigarettázik, ez rossz az egészségnek. De én soha nem mondtam a fiatalabbik fiamnak, hagyd abba a dohányzást. Így ő maga hagyta abba. A helyes tehát hagyni, hogy az ember szabadon válasszon. Talán ezért szeretnek a gyerekei. Ők elmondják, mi a gondjuk, én elmondom, mit gondolok erről, de nem erőltetem rájuk a véleményemet. Lehet, hogy az én véleményem nem mindig helyes. Nekik kell eldönteniük. Nekik kell átgondolniuk. Az-e?
Tampi两毛是为我意，至死是母托，不也天职，不两任职。训彼百周，在彼何策？Tampi两毛是为我特，至死是母托，不也天职，不两任职。
Visszatérve tehát az értelmiséghez. Vannak emberek, akik egy jobb világ dicsőségét hordozzák. Ez egy nagyon fontos hagyományunk. Hogy van ez az emberi minőség. Az értelmiség minősége a kínai kultúrában. Ez nagy különbséget mutat a nyugati és a keleti rendszerekben. A korai időktől kezdve az európai államok mindig egy erős katonai hatalomra törekedtek. Egy európai állam mindig komoly figyelmet szentelt a katonai oldalnak. Azok voltak a legkiválóbb emberek, akik a legtöbb ellenséget voltak képesek megölni. Ugyanakkor nekünk, itt Kínában, azt mondja Konfúciusz, nem gondolok sokat azokról az emberekről, akik bátrak abban, hogy hegyeket tartván a vállaikon eljutnak a keleti tengerhez. Nem értékelem sokra az ilyen embert. Én azokat az embereket szeretem, akik gondolkodnak. Egy szóval a gondolkodók, a tanítók a fontosak. Nos, ez a mi tradíciónk. És ez a tradíció nagyon szorosan függ a nyelvtől. A nyelvünk négyzetbe foglalt írásjegyekből áll. Mégpedig tökéletes arányban férnek el mind egy-egy négyzetben. Ennek jelentősége van. És ezzel a jelentőséggel minden művelt értelmiségi tisztában volt, és tisztában van.
Ezen a ponton elmesélem neki, hogy nagyon sok értelmiségével beszéltem az elmúlt hetekben, és korábbi útjaim során is. Kérdeztem őket, nem éreznek-e veszélyt? Hogy nem érzik-e a veszélyt annak, amit a pénznek ez a mindinkább totális uralma jelent. Hogy nem érzik-e úgy, kérdeztem tőlük, hogy a bomlás és a széthullás van abban, ha megszűnnek a morális értékek. Nekem más a véleményem a konfucianizmusról, vetem közbe egy zárójelben, mint neki. De hát persze én, ismerem el kissé lehajtott fejjel, nem Kínában éltem és élek. Én a konfucianizmust épp úgy tisztelem tudnélik, mint Laozit és Zhuangzit. Mert számomra, mondom tovább, a konfucianizmus az egyetlen szociális filozófia, amely az erkölcsöt bevezette a hétköznapi életbe, az emberi életbe. Ez a kereszténységnek nem sikerült. És amikor erről beszéltem, számolok be most róla, minden beszélgető társam bólogatott, és azt felelte, igazam van, konfucianizmus nélkül nincs Kína. S bár érzik, hogy van veszély a mai társadalmi fejlődésben, azt tagadták, hogy a konfucianizmus eltűnt volna ebből a társadalmi rendszerből. Ez megdöbbentett, mert én ennek pont az ellenkezőjét tapasztaltam és tapasztalom.
Egyetértek önnel. A konfuciánus iskola jó hatással volt az emberekre. Az erkölcsöt mindig magasabbra helyezte, mint a sikert. Te lehetsz sikeres, lehetsz híres hivatalnok, de ez morális szempontból nem jelent semmit. Helyezd magasabbra az erkölcsöt, mint a sikert, mondta Konfúciusz. A konfucianizmusnak ez a hatása feltétlenül jó, egyetértek. És abban is, hogy itt, ennél a kérdésnél a konfucianizmus mélyebbre hatolt, mint a kereszténység vagy a buddhizmus. A kereszténység, a buddhista vallás nagyon jó. Amennyire én látom, és én metodista iskolába jártam, tehát ismerem a kereszténységet. A kereszténység nagyon pozitív vallás. Elsősorban azért, mert figyelmet szentelt a szeretetnek. Azt mondja, neked szeretned kell az embereket. Ez például számomra sokkal fontosabb, mint a konfuciánus erkölcs. Mert mi itt Kínában soha nem fordítottunk kellő figyelmet a személyes szeretetre. Kétfajta ember van, akivel nehéz bánni. A gyerek és az asszony. Mivel mind a kettőt az érzelmei vezetik. Konfúciusz soha nem beszél a férfi és a nő közötti szeretetről. A szerelemmel sem foglalkozik. Ezzel szemben a kereszténységben a szeretet áll a középpontban. És ez engem nagyon mélyen érintett, mind a mai napig. És ez az én életemben mindig azt jelentette, szeresd a gyerekeidet. Pontosabban mutasd ki a szereteted a gyerekeidnek, ez mindennél fontosabb. És ez az, ami nálunk nagy gondot okozott, és okoz ma is. Mindenki kínozza a gyerekét, hogy tanulj, tanulj, de nincs szeretet. Itt mindenki azt mondaná önnek, de hiszen én szeretem a gyerekemet. Amire pedig én azt mondom, akkor szeresd. Tényleg. Mutasd meg nekik, hogy szereted őket. A legtöbb tévedés, a legtöbb félreértés és a legtöbb meg nem értés ebből származik. A kereszténységet tehát, összefoglalva a dolgot, azért tartom nagyra, mert hangsúlyozza a szeretet jelentőségét.
生别长恻恻，江南仗立地，随客无消息。生别长恻恻，江南仗立地，随客无消息。必须有改作息，过子之关系，关于原子之参息。
Buddhizmus az ürességről beszél. Minden létező ürességéről. Vagyis, hogy a dolgok vége az üresség. Azt hiszem, ez tökéletesen, ez makulátlanul igaz. Mindennek van kezdete, mindenkinek és mindennek élnie és halnia kell, és mindennek és mindenkinek van vége. Az univerzumnak is vége lesz. Nem tudjuk, mi volt a kezdete, és mi lesz a vége az időnek. Tudjuk, hogy vannak határok, de tudjuk azt is, hogy valójában minden határtalan. Soha nem lehet eljutni valaminek a végére. Sem a nagy, sem a kicsi ismerete nincs meg bennünk. Sem a kis időé, sem a nagy időé. Sem a kis téré, sem a nagyé. És akkor jön a buddhizmus, és azt mondja, minden üres, és minden üressé válik. És ez megfellebbezhetetlenül igaz. Ez a teljes igazság. Azt hiszem, nekünk tanulnunk kell ebből. Azt hiszem, nem kell túl nagy figyelmet szentelnünk a sorsnak, a világnak, mert mindezek üressé lesznek. Ami saját személyes életünk is üressé lesz. Semmivé. Ezt tanítja a buddhizmus, és ezért a buddhizmust is nagyon nagyra tartom. De nekünk, itt Kínában, Laozi a legfontosabb. Laozi nagyon bölcs ember volt. Ha olvassa az ember a könyvét, abban mindennél mélyebb tudás van. Mert mivel kezdődik az egész? Hogy az igazság kimondhatatlan. Nem mondhatjuk, hogy ez igaz, de nem mondhatjuk azt sem, hogy nem igaz. Az igazság valami olyasmi, amiről nem beszélhetsz. Te nem juthatsz el a dolgok végére. És most beszéljünk a modern világról. Én nagyon aggódom az emberiség jövője miatt, nem csak Kína jövője miatt, az egész világ miatt. Nagyon aggódom. A 20. század annyi fejlődést hozott, amennyit talán 20 évszázad se addig összesen. Biztosak lehetünk benne, hogy a 20. század jelenti a legnagyobb fejlődést a történelemben, viszont a dolgoknak borzasztó sebességük lett, és én nem tudom, ki fogja megállítani ezt. Hiába állítjuk meg majd a romokban, akkor már késő. Nagyon aggódom. Nem szeretem a modern világot, nem szeretem a sebességet. A szellem nem boldog ebben a világban. Túl sok tárgyad van. Van televíziód, van kompjútered. Ott van a kompjúter, senki sem tudja, mi ez valójában. És hogy mit tudunk vele csinálni. Engem már zavar a kompjúter. Miért? Tudom, hogy a kompjúter nagyon érdekes. Én szeretek játszani, órákat tudok eltölteni előtte, de nincs hozzá energiám. Ez megöl engem. Na, várj. Várj néhány évet, és utolérnek. De az életem nem elég. Én nem tudok ennyit játszani. Ettől a sebességtől, ettől a borzasztó sebességtől aggódom én nagyon. Az egész emberiség nevében. Ki fogja megállítani? Te nem tudod megállítani. Ami ma fantázia, az néhány napon belül tény lesz. És akkor az agyadat össze tudod kapcsolni a kompjúterre. Ha ez megtörténik, akkor mindent meg tudsz tanulni. Minden tudás a te személyes kompjúteredben lesz. Nem ismerem a magyar nyelvet, de benne lesz a kompjúteremben. Ez tényleg ijesztő. El fog tűnni az összes kultúra, és ebbe beletartozik a klasszikus császárkori kínai kultúra is, amit én annyira szeretek. Semmivé lesz. Vegyük a fiatalokat. Őket egyáltalán nem érdekli a klasszikus kínai kultúra. Nincs idejük tanulni. Olvasnod kellene könyveket, hogy megtudd, mi micsoda. De neked nincs időd. Játszani akarok a kompjúteremen, relaxálni akarok, könnyű zenét akarok hallgatni és táncolni este. Őket nem érdekli az ókor, őket nem érdekli a kultúra, nincsenek vele viszonyban. És ezt sem tudod feltartóztatni. A fejlődés borzalmas. Ilyen fordulatot, ami végbe ment, nem lehet érzelmekkel követni. Semmit nem tudsz azonban tenni, hogy megállítsd.
Oh.
Chang nagyon egyszerűen, nagyon pontosan fogalmaz, és szavainak egyszerűsége és pontossága mögött egy harmonikus világmagyarázat mély átgondoltságát érzékelem. Megnyert magának teljesen. Érzem, ahogy egyre inkább fellelkesít, hogy végre valódi dialógust folytathatok egy igazán bölcs emberrel. S mert talán ezt érzékeli ő is, saját szavainak hatását rám, nem éri igazán váratlanul, amikor sokkal bizalmasabb hangra váltva elmondom neki, hogy én e folyamat mögött egy metafizikai hatalmat keresek. S az egészet én is megállíthatatlannak érzem, és úgy hívom ördögi hatalom. Tehetetlenségünk, mondom, hogy nem tudjuk ezt a világot, ezt a sebességet, a folyamatnak ezt az ijesztő sodrását megállítani, ez a tehetetlenség engem nagyon emlékeztet tehetetlenségünkre az ördögivel szemben. Az emberek egy része őhozzá, Yang úrhoz hasonlóan fél a sebességnek ettől a megállíthatatlanságától. De én még jobban félek attól az erőtől, aminek ezt köszönhetjük. Yang úr, kérdem minden szót erősen hangsúlyozva. Érti a különbséget? Én úgy gondolom, hogy ha a rossz megjelenik, azzal szemben senki nem tud tenni semmit. És ha erre gondolok, kimondhatatlan félelem lesz úrá rajtam, folytatom, mert tudom, hogy ekkor elvesztünk az időben, mert elvesztettük a jelent, nincs jelenünk. Mindig csak a következő pillanat van meg. A most nem létező következő pillanat. És ez ördögi. És nem tudunk ellene tenni semmit. Én úgy gondolom, hogy csak egy új metafizika segíthet rajtunk, fejtegetem Yang úrnak a tiencsini szűkös lakótelepi lakásban. Ez a metafizika azonban gyökeresen más kell legyen, mint minden eddigi. Nem épülhet semmiféle dihotómiára, nem épülhet ellentétre, kettősségre, egy újfajta rejtély megnevezésére, nem épülhet kifejezések megváltó erejére. Nem hiszem, magyarázom, hogy a szavaknak szerepük lehet benne. Én nem hiszem, hogy a fogalmaknak szerepük lehet benne. Megkérdezem tőle, szerinte van-e valami esélye annak, hogy egy ilyen új metafizikát felépíthetünk?
Nagyon nehéz kérdés. Egy ilyen feladatot senki nem tudna megoldani a kommunista rezsimben. A kormány nem tud tenni semmit. A tanítók, az írók, az értelmiség még csak nem is gondolkodnak ezen. Nem érzékelik a problémát, hogy van probléma. Nem találnak semmit, ami probléma volna. Ők azt érzékelik csak, hogy van fejlődés, hogy minden jobb, mint 10 évvel ezelőtt. Ők most boldogok, nem éreznek veszélyt. De az én véleményem az, hogy fordulóponton vagyunk. És most az egész emberiségre gondolok. Elértünk egy korszak végére, és most nem tudjuk, mi az, ami van. Mert már benne vagyunk egy új korszakban, és ez nagyon más, mint az ezelőtti. A tudomány és technika világa olyan gyorsan megváltoztatja a dolgokat, hogy meg tudta változtatni a saját testedet is. Így hát, hiába volt itt egy ókori eredetű kultúra, megáll ezen a ponton. Van valamilyen hatása, valamilyen folyamatossága, de az egészet nem tudja értelmezni és átalakítani, valamilyen abszolút erővel befolyásolni. A következő korszak tele lesz veszéllyel. Tele lesz nehézségekkel. Valószínűleg ez nem lesz egy jó jövő az emberiség történetében. Lehet, hogy az emberiségnek ez az új korszak a véget jelenti. De senki nem tudja megállítani.
地既利休幽定定既幽定安安既幽定路既幽定定不由本我属于中西所先后积极多义各自有名名定于天下者先帝其国 欲地其国者，先者其家。 若这其家者善修其身，若修其身者善静其心，若静其心者善行其义，若行其义者善治其知。知之在格物，物格而孝知之，知之而孝以行，以行而孝心静，心静而孝身修，身修而孝家齐，家齐而孝国治，国治而孝天下平。祝天主依旧率真，一世皆以修身为本，以本乱治国者偏，己所好者不，以己所不者好，以己有也。
Mit tehetek én? Én megpróbálom a saját befolyásommal azoknak az életét, akiket szeretek, akik körülvesznek, segíteni. Sok ember hallgat engem. Hallgatják, amit mondok. Szeretik azt a szellemet, ami az enyém. Én befolyással lehetek rájuk, talán jó hatással is. Olyannal, hogy ők is jót tegyenek maguk körül. Persze a leginkább a gyerekeim érdekelnek. A gyerekeim jövője. Mit gondolhatnak ők a világról? Mit tehetnek ők a világért? Mit? Azt hiszem, segíteni kell őket, hogy boldog életet élhessenek, hogy boldogan éljenek a halálukig. Ez a legfontosabb dolog. Nekik egy boldog életet kell élni. Ha sikeresek, ha sok pénzt keresnek, ha nevet szereznek, ez mind megtörténhet, de ez nem fontos. Lehet sikeres, lehet sikertelen, de lehetsz boldog is. És ez az, amit én teszek. Sokan nagy házakban élnek, én ebben a kis lakótelepi lakásban. Nincs semmim, nem érdekel. Sok osztálytársamból sikeres ember lett, soknak nagy hatalma lett. De az osztálytársaim közül egyedül én vagyok boldog. Az az én stratégiám, hogy boldog vagyok. Engem nem érdekel a hírnév. Lusta vagyok, nem szeretek írni. Ahhoz, hogy írjál, össze kell szedjed az agyadat, és én ezt nem szeretem. A gyerekeim azt akarják, írjak valamit, de én elutasítom ezt, szóval nem érdekel ez sem. És a gazdagság sem. Csak a boldogság. A nagyapám mandarin volt, és nagyon gazdag, viszont soha nem volt boldog. Nem szeretnék olyan lenni, mint ő. Nagyon kegyetlenül bánt a szegényekkel, ezért mindenki az ellensége volt. Pontosan kell tudni, mi fontos, és mi nem. A hírnév nem fontos, mert nem ad boldogságot. A hatalom sem. Vannak barátaim, akik hatalmasak lettek. Ma van hatalmuk, és te egy senki vagy, és engedelmeskedsz nekik. De egy nap elfáradnak, és nincs hatalmuk többé. És hirtelen senki nem engedelmeskedik nekik többé. Megéri? Boldogok? Maguknak fontosságot tulajdonítottak, de ez csak egy álom, egy látszat. Egy tünemény, ami elmúlik. Vége lesz, kész. Azt teheted, hogy megmondod az embereknek, mi a boldogság, és hogyan válhatnak boldoggá. Én egész életemet boldogságban éltem le, mert szabad voltam.
Thank you. 小扇下耳唱。绿树阴浓，楼台倒影入池塘，下耳唱。入池塘，水晶帘动，
teljesen a hatása alá kerültem a szavainak, és ezt be is vallom most neki. De egy valami az eszembe jutott, fűzöm hozzá, és ez mindig az eszembe jut, ha a személyes boldogságról hallok. Én hosszú-hosszú évek óta, mondom, állandóan vándoroltam. Most itt vagyok Tianjinben, holnap Pekingben leszek, aztán Suzhouban, aztán elindulok valamerre nyugat felé, és ezelőtt Berlinben voltam, meg Zürichben, meg Londonban, és Párizsban, meg Szarajevóban, meg Budapest 8. kerületében, azelőtt New Yorkban és Barcelonában, és Kiotóban és Tokióban, de mindegy, hol, megyek az utcán, és látom a nyomorúságot. Látom a boldogtalanságot, hallgatom a borzalmakat, amik megtörténtek, és látom a borzalmakat, amik megtörténnek. Egy szóval látom, hogy a világ tele van rosszal és borzalommal, és fájdalommal és reménytelenséggel. Látom, hogyan működik az emberi gyűlölet. És ilyenkor, ha erre gondolok, ha ezzel találkozom, akkor nehezen tudok mit kezdeni az ő szavaival. Zavarba jövök tőlük, mert hát, hogyan is követhetném én az ő tanácsát? Hogyan törekedjem a személyes boldogságra a boldogtalanok között? Hogy teremthetek boldogságot magam körül, miközben látom a világ borzalmát és szomorúságát? Buddha azt mondta, a világ szenvedés. És a Buddha nem mondott semmit arról, hogy szabad vaknak lennem a szenvedés kellős közepén. Én nem tudok otthon ülni és szeretetet adni a gyerekeimnek, miközben tudom, hogy másnak nem adhatok. Megfojt, megbénít, Yang úr, mondom neki egészen nyíltan. Most hallgatom az ő rendkívüli szavait, az ő rendkívül egyszerű szavait, és úgy érzem, nem veszi zokon, ha megkérem, adjon tanácsot, mit tegyek ebben a képtelenségben.
Számomra ez egy könnyű kérdés. Te szereted a másikat, neked szeretned kell a többi embert. Neked a szeretetet, a barátságot kell reprezentálnod. Ki kell fejezned az együttérzésedet a szenvedőkkel, ez elég. Meg kell tenned, amit megtehetsz. Lényed legjobb részével segíts mindazokon, akiken tudsz. Érezz együtt velük, és ez elég. Iszonyatosan sok szenvedés van a világban. Neked segítened kell a szenvedőkön, de te nem tehetsz meg mindent.
De én nem tudok együtt érezni az elvetemültekkel és a megátalkodottakkal. Ellenkezem.
Természetesen. Neked gyűlölnöd kell őket. Neked szeretned kell az embereket, akik szenvednek, de a gonoszokat gyűlölnöd kell. Én is gyűlölök embereket, de tenni nem teszek ellenük semmit. Ők könnyen megölhetnek engem, de én őket nem. Nekem nincs hatalmam ehhez. És nem is akarom, hogy legyen.
Ezen gondolkoznom kell. Yang úr hallgat, hagyja, hogy gondolkozzam. Aztán úgy érzem, nagyon elfáradtam, és az eszembe jut, hogy ha én így vagyok, milyen fáradt lehet ez a 70 éves öregember. El kéne mennem, és hosszan gondolkoznom mindazon, amit mondott. A nagy csend után végre megszólalok. Yang úr, mondom, nekem még soha nem esett ilyen nehezemre, hogy abba hagyjak egy beszélgetést. De ránéztem az órámra, és ránéztem önre, látom, hogy elfáradt. Már biztosan aludna, én meg feltartom. Éjszaka van, ne haragudjon, nem hagyom pihenni.
Ugyan. Soha nem alszom éjjel. Csak reggel. Délelőtt. Naponta 7-szer alszom. De mindig csak egy kicsit. Éjjel nem. Soha.
Soha, soha nem alszom éjjel. Visszhangoznak bennem aztán Young úr szavai. És nem mozdulok, nem kelek fel, nem indulok, pedig illő volna már, meg talán szükséges is, hisz el kellene érnem az utolsó vonatot Pekingbe, s már éjszaka lehet. Csak hát képtelen vagyok megmozdulni, felkelni és elindulni, mert csak hallgatom Young Qingguát, aki újra beszélni kezd, csak hallgatom, ahogy mondja, csak nézem ősz fejét, nemes vonásait, csak csodálom ezt a mandarint. A Tianjin-i lakótelepen. Ő meg csak mondja, a maga rendkívül precíz angolján csak mondja és mondja a világ legegyszerűbb mondatait. És odakint már valóban késő éjszaka van. Késő éjszaka. Késő éjszaka.
Shang 李白 众鸟 高飞天 孤云 独去闲 相看 两不厌 自由 敬亭山 众鸟高飞天 孤云独去闲 独坐敬亭山 李白 众鸟高飞天 孤云独去闲 相看两不厌 自由敬亭山 敬亭山 李白 众鸟高飞天 孤云独去闲 相看两不厌 自由敬亭山
有情记忆者先地记地地在极物不叫地孝地记
以己日孝以行，以行日孝心静，心静日孝心修，心修日孝家宅。在意修心为本，基本乱是越底者起，己所好者福，以己所不者祸，以己因也。
Elhangzott Krasznahorkai László, Rombolás és bánat az ég alatt, részlet. Közreműködött Kulka János és Scherer Péter. Önök Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották. E-mail címünk fmarko@axelero.hu.